kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Ezzel megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségű nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Sólyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek munkáját hat alelnök segíti. Megalakultak a frakciók, a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andra, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciója pedig Torockai László. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki tegnap a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte tegnap. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintáiból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök ismertette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél a hétvégén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Ezzel megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségű nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Sólyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek munkáját hat alelnök segíti. Megalakultak a frakciók, a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andra, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a hatfős Mi Hazánk frakciói pedig Torockai László. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki tegnap a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte tegnap. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintáiból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök ismertette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél a hétvégén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. Aki csak a zeneszerzői munkásságát ismeri, művei alapján konzervatív embernek gondolhatná, és nem is tévedne nagyot. Szeretett például lútollal írni, s időskori képei is szakállas, joviális úriembert mutatnak. A magánéletben azonban egyáltalán nem volt az erkölcs felkent bajnoka, a nőkhöz pedig egészen sajátos viszony fűzte. Egy pszichoanalitikus még tanulmányt is írt a témáról. Megrögzött aglegény volt, élete nagy szerelme pedig atyai barátjának, Robert Schumannak a felesége Clara Wieck volt. Nehezen serdült, 20 évesen még cérna vékony hangon cincogott, a szakálla pedig csak 45 éves korában nőtt ki. Alig várta ezt, így természetesen hagyta megnőni, sohasem borotválkozott. A bozontos ábrázat a morc külső mögött azonban jó szívű ember rejtőzött, mindenkin segített, akin csak tudott. Igaz, csak titokban, mert mindig ügyelt arra, hogy gonosznak higgyék. Egy-egy társasági esemény után rendszeresen így búcsúzott. Ha volna valaki a jelenlévők között, akit elfelejtettem megsérteni, nagyon kérem, bocsásson meg. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Johannes Brahms életútját és művészetét ismerhetik meg. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt. 1840-ben zongoraórákat kezdett venni Wilhelm Kossel zongoratanárnál, aki 3 évvel később átengedte saját kiváló mesterének, Eduard Maxennek. Rögtön megmutatkozott játékosi és alkotói tehetsége is. 13 éves korában a közeli Dokk-negyed bárjaiban játszott élelemért meg némi bérért. A közönséges környezet egész életére nyomot hagyott benne. 17 éves volt aztán, amikor megismerkedett Reményi Ede magyar hegedű művésszel. Reményi egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett. Egyébként Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi Ede kísérője lett, 1852 elején közös hangversenykörútra is indultak. A körút során ismerkedett meg Joachim Józseffel, aki első hegedűsként a hannoveri királynál szolgált. Joachimnak nagyon tetszett Brahms zongora játéka, így Liszt Ferencnek írt ajánlólevéllel látta el a fiatalembert. Weimarban Liszt Ferenc szívélyesen fogadta Reményit és Brahmsot is. Liszt Ferenc egy legenda szerint megsértődött Brahmsra, amiért nem méltatta eléggé hámol szonátáját, tudnélik elaludt rajta. Reményi, akinek egy ünnepelt zenész jó indulata sokat számított, megszakította az együttműködést Brahmsszal. Brahms azonban nem térhetett vissza Hamburgba, ahol apja elvárta, hogy megálljon a saját lábán. Így történt aztán, hogy Joachim és Brahms, a két fiatal zenész, életre szóló barátságot kötött. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első D-moll zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára alkotott, ám de a mondani való súlya versenyformát követelt meg. A mű ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal, csak később fedezték fel a zene értékeit, s így a mű is csak idővel nyerte el a nekijáró elismertséget. Most hallgassák meg Brahms D-moll zongora versenyének 3. tételét.
Thank you.
Elhangzott Brahms d-moll zongora versenyének harmadik tétele. A következő jelentős számú együttesre írt alkotása a német Requiem volt, amelyen a komponista több mint egy évtizedig dolgozott, s amelyet 1868-ban mutattak be. A hét tételes kompozícióban a főszerepet a kórus játsza, amely szólamaiban a legnemesebb német hagyományokra, vagyis Bachra és Schützre utal. Ahogyan a cím is mutatja, Brahms nem a hagyományos latin nyelvű gyászmise szövegét dolgozta fel, hanem zsoltárok és más vallásos szövegek luteránus német fordítását. A következő percekben a német Requiem egyik részlete csendül fel. Brahms a szimfónia műfajában csak igen későn kezdett el ténylegesen tevékenykedni. Első szimfóniáját 1876-ra fejezte be. Habozásának oka valószínűleg az lehetett, hogy ahogyan azt a szerző maga is bevallotta, sokáig nem voltak eredeti ötletei, s Beethoven lépteit hallotta a háta mögött, ahogy mondta. Ez egyébként a szerző rendkívüli önkritikáját is mutatja. Végül is 4 opusszal gazdagította a műfajt a hamburgi muzsikus, s ezeket az utókor a 4 evangéliumként emlegeti. A második szimfónia az elsővel ellentétben igen rövid idő alatt készült el, szerzője 1876 nyarán kezdte írni, s decemberben már a bemutatót tartották. A műromantikus szellemben idézi fel a Mozart szimfóniák elbűvölően optimista szellemiségét, pasztorális nyugalma a súlyos kedélyállapotú Brahms kevés napfényes alkotása közé tartozik. A harmadikat aztán 1883-ban fejezte be szerzője, amelyben folytatta a haydni mozarti hagyományok felidézését, de a negyedik tételt már markáns vérbeli romantikus tartalommal látta el. A negyedik szimfónia 1884-85 során íródott. Az utókor szerint ez Brahms legértékesebb szimfóniája, benne ugyanazon német hagyományokat követte, amelyeket a német Requiemben is felhasznált. Férfias pátosz és erő lengi át az egész alkotást. Johannes Brahms 1862-től 1897. április 3-án bekövetkezett haláláig Bécsben élt. A maga idejében Liszt Wagner forradalmi jelentőségű újításai mellett Brahms nem számított haladó művésznek. Míg mások a jövő zenéjét írták, ő tudatosan fordult a német barokk zene hagyományai felé. Ma már történeti távlatból szemléve működését tisztán látható, hogy művészete költőiségének alapvonásaiban épp úgy vérbeli romantikus, mint Liszté vagy Wagneré. Romantikus mondani valóját azonban klasszikus és kiegyensúlyozott forma művészetével fejezte ki. Brahms egész életművében azt a goethei egyetemességet kereste, amelyben egyensúlyba kerül a merészen egyéni mondani való a korszerű érzelemvilággal és a nemes arányú építőművészettel. Brahms művészete ebben az értelemben tehát megtartó erő, a klasszikus forma ideál továbbfejlesztése egy olyan korban, melyben az új mondani való gyakran zavarosan jelentkezett, s a tartalom és forma közötti egyensúly ingadozott. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk, amelyben ma Johannes Brahms német romantikus zeneszerzőre emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Én most nagy örömömre Rostásban a Pirostól jelentkezem be, még hozzá itt az egyik stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly benyert nálam a rádióban. Ugye az Egri Nők projektről van szó.
Így van, így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy Egri Nőként én szeretném megvalósítani az Egri Nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, míg tavaly évvégén az egyik egri vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rám jött ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első Egri Nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen kezeügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a követ dobó egri nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
Hát ez az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy zöld sziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt túrva, úgyhogy nem biztos, hogy oda még több tonnás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkbe, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonnás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam itt kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csinálják 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert egri nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent egri nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adtak.
Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye egri nő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy látják, vagy hogy mit jelent az egri nő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció. Hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint egri nő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az egri csillagokat olvasta, ugye Gárdonyi elég sok évig, évtizedekig utána járt a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy az abban a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították. Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst borul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviselete nyilván odafigyeltem, hogy azért korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is, mind anyagában passzoljon majd.
Meg nem is tudunk szerintem, ha az egri nőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
Így van, ugye a kődobornőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentált dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellette a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
Ez nekem megint nagyon tetszett. Ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvassa, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városban.
Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így ducik középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy ú, én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődése, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
Meg talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
Igen, ugye nem csak a szobrász szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesebben. Ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
Igen, ugye a Fekete Bori népdalénekesről vettem az alapot az archoz, nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszerű riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikán fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldök pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a makett, úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ezt igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő. Teljesen leegyszerűsített szobor, tehát itt aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezítláb, ahogy én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetegebb arcú szobor, aki éppen hát készen áll eldobni a követ, már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy azért egy ilyen harchevébe az embernek nem mindig az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettebb nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
De kiveszi a részét.
Igen, kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár ezért nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
Egy kicsit arról is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay, és így tovább, de hogy is van ez pontosan?
Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret, itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak. Itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezni tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram a hálózata kiválasztott hely alatt. Engedélykérések, zsűriztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni, végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen, ahogy mondtad, a dobót innen a szobor, végveri vitézetén szintén abból ment, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
jobban. Így van. A követ meg hiába süti a nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronzhoz majd forjon.
Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne, aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni, tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglennének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
Amit még most ettől elszakadni, egy kicsit szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Egerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérlünk tőlük. És végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából beserendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk, megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a férjecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a domborművet. Bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotó róla, egy legendás meccsen. És nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat. Szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ez a sípkérdés ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez egy, mégse a nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
Akkor ez is jó, izgalmas munka volt.
nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
Egyetemmunkád van Egerben.
Igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt, helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért egy 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban igen, mondom, áprilisban sem. Augusztusig rengeteg projektünk van, amit Eger városába tervezünk hozni, profi szerb grafikusok kiállítását, a tanítványaink felvételiznek, egyetemi is óraadó lettem, úgyhogy nem hagyatok itt csapott papot, arról nem is beszélve, hogy most éppen projektben vagyok.
De ez jó hallani, hogy van rengeteg terved, hogy zajlanak körülötted veled a dolgok, és mindig van mivel foglalkoznod.
Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.